2010-re jutottam el oda, hogy Londonban az International Wine Challenge borversenyen már bírálhatok, már Master of Wine-ok mellett bírálhatok. Kis segédborbírálóként ez a mínusz egyes kategória a borbírálók között, de nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy én ott voltam egy olyan társaságban, akik annyira inspiráltak, hogy tudtam, hogy én ebben szeretnék foglalkozni, és erre egyetlen egy lehetőségem van, hogy tanulok. A nagymamám mindig azt mondta, hogy gyerekkoromban mindig az eget kémleltem, meg a holdról, csillagokról kérdeztem. Nekem ez úgy annyira természetes volt, hogy a naphold csillag az egy kerek egész, ami saját magamat ír le. 2014-ben Grúziában jártam, ahol egy picit a Kvevriben történő borkészítés volt lehetőségem megnézni, egy picit megfigyelni, megkóstolni, és utána elkezdtem ennek utána menni. Tehát Kvevrinek hívják azokat a földbeásott agyagedényeket, amelyeket Grúziában használnak. Ezek egészen különböző méretűek, olyan speciális agyagedények, amelyekben ők a fehér szülőt is hosszan, híjon tartják, tehát ezek a mai tudásunk szerint elnevezett narancsborok.
Minden palack bortörténetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mérehatót vagy vicceset, de egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyen jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, netes helyzetekről, tippekről, salesről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Bortúra podcast sorozata Bence Szonyával.
Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek mai adásában vendégünk Csetvei Krisztina, a Csetvei Pincészet megálmodója, tulajdonosa és borásza. Szerbusz Kriszti, sok szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen a meghívást.
Amikor készültem a mai beszélgetésre, akkor az internet bugyraiban rengeteg cikket, interjút találtam már veled, ami a te munkásságodat, életutadat így a borászvilágban bemutatja, és mindenhol elmeséled, hogy mivel kezdődött ez a sztori, milyen behatások értek, honnan inspirálódtál. Viszont bennem az merült föl, hogy miközben olvastam, hogy egyébként te egy műszaki családból származol, mérnökök a szüleid, abszolút ez a beállítottság fonta át így a gyerekkorodat, hogyha ez így igaz, és majd az egyetemi évek alatt, amikor te is a műszaki egyetemen folytattad a tanulmányaidat, akkor a szakmai gyakorlatodat viszont már egy borászatnál töltötted, és bennem az a kérdés fogalmazódott meg, hogy hát oké, de egy 20 éves, 20 év körüli fiatal lánynak honnan jön az az ihlet, vagy az az érdeklődés, hogy egyébként egy borászatnál ő szívesen lenne marketing gyakornok?
Ó, ez nagyon jó kérdés, és nagyon helyesek az információk, örülök, hogy ennyi mindent el lehet olvasni. Tehát igen, Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, és harmadéves voltam az egyetemen, amikor egy projekt feladat keretében mindenkinek kellett egy gyakornoki helyszínt választani, és hát én akkor egy picit ilyen lázadóbb korszakomat éltem, és a lázadásom abban merült ki, hogy én nem IT-szektor vagy telekom-szektornál fogok elhelyezkedni, hanem legyen ez egy borászat, mert hogy milyen jó dolog borozni. Bevallom, a Műszaki Egyetem évek alatt nem a top borokat kóstolgattuk, kivéve minden vasárnap otthon a családi ebédnél, mert hogy egész kiskorunk óta, hát 13-14 évesen már biztos az édesapám mondta, hogy az ebéd mellé a lányok is hagy kapjanak egy kis kóstolót, és tudatosan mindig felhívta a figyelmet, hogy akkor na most ezt megszagoljuk, megkóstoljuk, és így készültünk mi már az első házi bulinkra, ahol csodálkozva néztük, hogy a többiek nem annyira bírják a testvéremmel, mi meg nem azt mondom, hogy bírtuk, de fel voltunk képezve, vagy ki voltunk képezve a borfogyasztás alapjaira, és hogy fontos a vízivás mellé, hogy ne keverjük az italokat. Szerintem ez nagyon fontos lenne ma is a fiataloknak elmondani, hogy is induljunk neki a 18 pluszosan az esti éjszakának. Úgyhogy innen indult a történet, és az interneten keresgélve találtam meg a Béres családi birtokot. Nekem akkor még a Béres csepp jutott csak eszembe, és nagyon csodálkoztam, hogy egy vitaminokkal, gyógyszerekkel foglalkozó nagy magyar tulajdonban lévő cég borokkal kezd. Nekem az olyan, fú, mondom, ez nagyon lehet, nagyon nehéz lehet marketing szempontból, hogyha ugyanúgy béres névvel szeretnének érvényesülni, és egy gyakornoki pozíciót hirdettek meg, amire én jelentkeztem. Orbán Gergő volt az értékesítési vezető, azóta ő is saját borászatot indított, Bárda Sarolta volt a főborász, tehát olyan neveket tudok kiemelni, akik óriási hatással voltak rám, és tényleg mind szőlészeti, borászati szempontból itt valami nagyon komolyan elkezdődött, és megváltozott az életemben. Engem teljesen lenyűgözött, hogy a Bárdos Sacira bízták az akkori béres, épülő szép béres pincészetnek a felé berendezését, ahogy a hordók szépen bekerültek. Ott láttam az átadó ünnepségen. Fantasztikus élmény volt. Tehát tényleg gyönyörű volt, maga a Tokaji borvidék is lenyűgözött, és minden, amit ott láttam, nagyon tetszett. Végül is a fél éves gyakornoki pozícióból egy másfél éves gyakorlat lett, és soha nem felejtem el, még akkor járt az idősebb Béres Jóska bácsi, aki azt mondta, hogy nagyon jól kóstolok, de ezt tanulni kellene. És milyen igaza volt. És az első karácsonyi ajándékként a Béres családtól egy ilyen vészet alapfokú tanfolyamra irattak be, és így ismerkedtem meg Mészáros Gabriella tanárnővel, az ő világával, aminek én nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és ezen az úton tényleg elindítottak, és onnan már nem volt megállás, onnantól tényleg középfok, felsőfok, ugyanezt Londonban is elvégeztem, csak így kíváncsi voltam, hogy miben más, mennyire más borokat kóstolunk, és egy nagyon olyan világ nyílt ki előttem, amiről én korábban nem is tudtam, hogy létezik. Tehát, hogy mennyire sokszínű, mennyire sokféle színűfajta létezik, mennyire meghatározó a termőterület. Tehát a világ boraiba egy picit, egy nagyon picit bepillanthattam, és tényleg annyira megragadott, hogy én ezt szerettem volna tanulni. Nem gondoltam, hogy én borász leszek. Én azt gondoltam, hogy termékmenedzserként végeztem, ugye műszaki menedzser a diplomának, amit a kezembe adtak, és termékmenedzserként kezdtem el dolgozni egy nagy telekom cégnél, és arra gondoltam, hogy ez egy milyen jó hobbi, milyen szép hobbi, ismerjük meg a magyar borvidékeket, borászokat, szőlőfajtákat, és az volt a vágyam, hogy egyszer olyan borbíráló lássak, aki majd külföldre utazik. És 2004-ben fogalmazódott meg ez így bennem, és 2010-re jutottam el oda, hogy Londonban az International Wine Challenge borversenyen már bírálhatok, már Master of Wine-ok mellett bírálhatok, kis segédborbírálóként ez a mínusz egyes kategória a borbírálók között, de nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy én ott voltam egy olyan társaságban, akik annyira inspiráltak, hogy tudtam, hogy én ebben szeretnék foglalkozni, és erre egyetlen egy lehetőségem van, ha tanulok. Fontos, hogy az ember nyelveket beszéljen, itt az angol nyelv volt a közös. Nagyon fontos volt, hogy tényleg a világ szőlőfajtait, borvidékeit megismerjem, és évről évre ki tudjak menni. Ebben a családom nagyon sokat segített, és így indult el. És aztán soha nem felejtem el, hogy az első borversenyről hazafele a repülőn. Hát én nagyjából tényleg 2 méterrel a repülőgép felett éreztem magam, hogy ez nem hiszem el, ezt szerettem volna. És utána egy ilyen nagyon érdekes érzés fogott el, hogy de hogy jövök én ahhoz, hogy bíráljam más borát, amikor én magam sosem műveltem szőlőt, nem készítettem bort, sok mindent tudok, de az mind elméleti könyvekből, internetről, papírokból, és hogy én nagyon szeretnék egy saját hordóbort. És így született meg az első hordóbor ötlete, aminél a név már nagyon rég megvolt, Napholcsillag névvel neveztem el. Napholcsillag az egy nagyon különleges történet, általános iskolás korom óta használom ezt a nevet. Általános iskolás korom óta a rajzaimat egy kis napholcsillag rajzocskával rajzoltam alá, majd a Műszaki Egyetem alatt a napholcsillag.hu domain nevet sikerült lefoglalni, és nem tudtam, hogy mi lesz. Gondoltam, hogy ha lesz egy saját vállalkozásom, akkor az napholcsillag lesz. De napholcsillag igazából én voltam. A nagymamám mindig azt mondta, hogy gyerekkoromban mindig az eget kémleltem, meg a holdról, csillagokról kérdeztem, nekem ez úgy annyira természetes volt, hogy a naphold csillag az egy kerek egész, ami saját magamat ír le, és így született meg a kis naphold csillag logó is. Hát ennyire nem szép volt az általános iskolai rajzokon a kis szignom, de ehhez hasonlót kell elképzelni azóta is a hordókat, úgy nyilván kézzel írogatom, és hát innen nagyon sok minden indult. Nem volt a családom meg korábban se szülője, se pincéje, tehát az első hordóbor azért az nem volt annyira evidens és könnyű. El kellett valahogy indulni, vásárolt szülőből, tehát vásárolt alapanyagból született meg az első hordóbor. Móri borvidéken, az akkori Maurus pincében nagyon sokat segítettek akkor a móri borászok, főként ifjabb Kamocsai Ákos, Miklós Csabi, tehát tényleg nagyon sokat köszönhetek annak, hogy én akkor ott Móron az első hordóboromat el tudtam készíteni. Úgyhogy ez 2010-et írunk akkor.
Igen, az hát egy jó 14-15 igen, évvel igen. Ezelőtt kezdődött akkor a történet. Millió egy kérdés felmerült bennem, miközben meséltél, de majd a beszélgetés során hát, ha vissza tudunk rá menni. De ha már naphold csillag, és hogyha nemzetközi borversenyeken bíráltál, amikor megálmodtad azt, hogy te szeretnél egy hordóbort, mi alapján választottad ki, hogy ez milyen szőlőfajta legyen? Nyilván ezt a Móri borvidék valamelyest behatárolta, gondolom, de hogy mikor megkóstolsz egy-egy szőlőfajtából készült bort, akkor már tudtad, hogy na, ő lesz az, vagy ő lesz az.
Nagyon összetett a kérdés, és nyilván a válasz is az lenne. Én a főállásom mellett ebben az időben egy szabadkai borászatnál segítkeztem, ez a Dibonis borászat. Én Topolyán születtem, nagyszüleim Szabadkán éltek, tehát megvolt ez a kötődés. A óvodáskorom óta Budapesten élünk, tehát nekem az otthonom Magyarország, Budapest, és hát igazából a Dibonisnál adódott volna lehetőség. Bóni Laci bácsi volt, hogy készítsd el itt, van annyi sok szép hordó minden, de azért a távolság. Tehát én akkor nagyon boldog voltam fővárosiként, nagyon szerettem a zajos Budapestet, és olyan borvidékben gondolkoztam, ahol fehérborok vannak, jellemzően fehérboros borvidék, és a főváros közelsége nagyon fontos volt. És ez a két szempont nekem akkor két borvidéket jelentett, egyegi borvidék, Móri borvidék, és hát hiszem azt, hogy nincsenek véletlenek, egy kis budapesti rendezvényen a Dibonis borait mutattam be, és az összes többi borász Móri borász volt. Így kaptam az első invitálást a Móri borvidékre 2010 nyarán, akkor jártam életemben először Móron, és így adódott a lehetőség és az ő segítségükkel, hogy 2010 szeptemberében már ez a vásárolt alapanyag Mórról született szőlőből készüljön, viszont a szőlőfajták, ahogy mondtad, igen, meghatározza a borvidék, és a napjel képezi a sárdonét, a hold a szürke barátot, vagy más néven Pinot Gris, és a csillag pedig az özerjót. És hogyha egy picit belegondolunk, itt két világfajta találkozik egy helyi hungarikum, egy kifejezetten móri szőlőfajtával, és ebben is egy picit magamat szerettem volna, a gyütmentségemet szerettem volna jó értelembe leírni, hogy egy lány, aki a világ szőlőfajtairól tanul, megvan benne ez a nyitottság, lehetőségeimhez mérten elég sokat utaztam, tanultam, és hogy ez a két világfajta egy helyivel talán más lesz. Nem mondom, hogy jobb, mert olyan nincs. Más, színesebb, és talán egy új arcát tudja megmutatni Móri borvidéknek. Tehát tényleg egy ilyen nagyon tiszta szívvel, nagyon nagy nyitottsággal indultam neki, és ezt szerettem volna üzenni magával a szőlőfajtákkal, a házasításokkal is. Aztán egy pár évvel később, 2016-ban, már a férjemmel és a kollégáinkkal létrehoztuk a Naphold Csillag kertet, ami sárdoné, szürkebarát és ezer jó ültetvény. Tehát, hogy legyen egy olyan parcella a Móri borvidéken, ahonnan most már, mint ahogy a field blendek születnek, tehát már nem én házasítom, hanem a természet adja az alapanyagot hozzá.
És hogyha már említetted a természetet, akkor a te borászatod, vagy ahogyan ti működtök, az ugye organikus szőlőművelés és borkészítés, És azt szeretném kérni tőled, hogy ezt egy picit tegyük rendbe, hogy is néznek ki ezek a kategóriák, mert azért borkedvelőként lehet hallani azt, hogy egy naturbort kóstolunk, vagy organikus bort bejön ide, hát nagyon szegről végződő vegán bor, van biodinamikus művelési forma is, hogy ebben egy picit tudsz minket kalauzolni, hogy ezt hogyan képzeljük el?
Igen, ezt muszáj hozzátennem, hogy a teljesség igénye nélkül, mert nyilván nagyon sok videót, előadást és definíciót hallottam, láttam. Ez egy nagyon nehéz feladat, és biztos, hogy nem tudom 100%-ba elmondani, tehát a precíz válasz ott van az interneten, de azért megpróbálok segíteni és érthetően elmagyarázni. Tehát amikor naturporokról beszélünk, akkor mindennek az alapja a szőlő, illetve hát a föld, hogy teljesen vegyszermentesen, felszívódó permetszerek nélkül, gyomírtószer nélkül művelt alapanyagot, szőlőskertet gondozzunk. Utána teljesen, tehát miután kézzel leszüreteltük a szőlőt, bekerül a pincébe, minél inkább a gépek elhagyásával, tehát kézi erővel történik a feldolgozás, és ott szűretlenül, derítetlenül, vagy teljesen kén hozzáadása nélkül, vagy pedig egy minimális kén, most, hogyha jól mondom, 40 mg per liter szkén-dioxid maximális mennyiséget lehet itt használni palackozáskor, tehát egy alacsony kénszintet, és így kerülnek ezek a borok palackba. Tehát gyakorlatilag a szőlőt leszüretelve egy teljesen természetes, élő bort palackozunk, ami bizony nem lesz tükrösen tiszta, és egy nagyon finom, nagyon gazdag ízvilágú, és remélhetőleg egy tiszta ízű, nagyon gyümölcsös, és ugyanakkor krémes, a finomsabb fröntartás miatt egy nagyon finom krémes bort tudunk letölteni. Ahhoz, hogy ilyen natur vagy organikus borokat készítsen az ember, minősített szülőskártya van szükség, illetve a, most már a 2021-es EM-rendelet, hú, de készült vagyok, és kimondja és definiálja ezeket az organikus, illetve natur borokat, tehát nem csak a szőlő, hanem most már a borászatnak is minősítve kell, hogy legyen. Mi egyelőre ott tartunk, hogy a szőlőskertünk minősített és organikus, az, hogy a borászat is az legyen, az egy következő lépés és fázis. Amikor azt mondjuk, hogy biodinamikus, mert azért ezt is lehet hallani, ott hogyha fogyasztói szemmel nézek egy palackot, akkor a Demeter minősítést kell keresni, hiszen a Demeter logócska segít ennek a beazonosításában. Itt nagyon fontos, hogy lehet, hogy ezt már akár többen is hallhatták, Rudolf Steiner nevéhez, egy osztrák filozófus nevéhez fűződik a biodinamika, tehát a biodinamika megálmodója, és egy olyan ökoszisztémát álmodott meg, ahol egyrészt egy fenntartató szőlőművelés, fenntartható gazdálkodást álmodott meg, ahol egy picit a holisztikus szemlélet is megjelenik, a holdállás is meghatározza a különböző munkafázisokat, itt például preparátumokat készítenek, a föld immunrendszerét, a talaj immunrendszerét szeretnék erősíteni, ezzel hatva a szőlőnövényre is. Tehát egy nagyon-nagyon összetett, nagyon szigorúan ellenőrzött rendszer. Sok helyről hallom, hogy de ez igaz, ez. Tehát lehet ebben hinni, nem hinni. Én bevallom, én se hittem. Mi magunk nem így műveljük, de amit láttam, azokat a barátokat, borászokat, ez egy olyan élhető, fenntartható szőlőskert, ami irigylésre méltó. Biztos, hogy benne működik. Tehát én sikerült engem meggyőzni, én nem akarok senkit meggyőzni, érdemes utána menni, megkóstolni, de vevőként, tehát mondom, ha a Demeter minősítést látják, akkor az segít beazonosítani. És akkor itt még megkülönböztethetjük, hogy ugye organikus bor, vagy esetleg bioborként is szoktuk nevezni. Itt is egy nagyon szigorú előírás már Európai Uniós rend határozza meg. Az organikus borkészítésnél a szőlő alapja ugyanaz. Tehát ugyanúgy nem használunk gyomírtószert, nem használunk felszívódó permetszereket, élősor közt a körőt alakítunk ki, tehát tényleg egy élő szőlős kertet kell elképzelni, ahol nálunk kézzel született szőlő, szigorú hozamkorlátozás, válogatott egy lapanyag, ez bekerülve a pincébe minimális beavatkozással, vagy teljesen kénmentesen, vagy nagyon minimális kénhozzáadással készítjük. Hogy mégis mi a különbség? Az organikus megengedi, hogy használ az ember hozzáadott élesztőt, mi nem használunk, mi minden spontán erjesztünk, de van erre lehetőség. Vagy lehet bio tápsót hozzáadni, az egy értes erjedés, mi nem használunk, de erre amúgy az organikus szabályozás lehetőséget ad. Remélem, hogy senki nem fog megkövezni a definíciókért. Én azt gondolom, hogy érthető módon is sikerült összefoglalni, és nagyon fontos, hogy emellett készülnek a hagyományos borok, amik ugyanúgy jók, szerethetőek, szívvel, lélekkel, szőlőből készülnek. Nem szabadna ennyire éles határokat húzni. Az lenne a fontos, hogy tényleg a szőlőből próbáljon meg egy jó minőségű alapanyagot kihozni. Én nyilván mindenkit, minden borász, szőlészt arra buzdítanék, hogy amennyire lehet, próbáljon meg ő is az organikus irányba átállni, mert ez a jövő, egy földünk van, és ezt reméljük, hogy a gyerekeink, unokáink is még fognak tudni szőlőt művelni. Én mindenkit megértek, amikor meghoz egy döntést, és ez nagyon komoly anyagi vonzata van egy-egy ilyen döntésnek, de hosszú távon nézve szerintem egy út van, az pedig az organikus. De ez csak az én szerény véleményem.
Hát köszönjük szépen. Ez azért is nagyon hasznos, mert szerintem aki mondjuk úgy most kezd el a borok világában tájékozódni, akkor ez elsőre egy picit ilyen meghökkentő, hogy most akkor erre ez van írva, az van írva, így van titulálva, olyan fogalmak keringenek azért, ami nem biztos, hogy első hallásra teljesen érthető, de akkor tulajdonképpen, aki nyitott a természetes borok iránt, akkor keressen organikus és natúr borokat.
Én azt gondolom, hogy a puding próbálja az evést, tehát kóstolással tudja egy vevő, egy fogyasztó eldönteni, hogy mi az, ami az ő ízlésének megfelel. Nyilván, ha már van egy pici tudatosság benne, akkor elkezd jobban utána menni, keresni. Senkit nem megbántva, nagyon fontos, hogy megismerjük a borokat, és az csak kóstolással lehet. És utána már mindenki el tudja maga dönteni, úgyhogy ez is jó, az is jó. Nincs, aki ezt megmondja, hogy mi a jó irány. Itt hitkérdések vannak, mi ebben hiszünk, egy hosszú utat jártunk be, mi se így kezdtük. Tehát nagyon irigylem azokat a borászatokat, ahol már a nullától kezdve ő tudja, hogy kizárólag organikus vagy biodinamikus. Én nem így kezdtem. Én az elején nagyon-nagyon nem tudtuk. Nyilván azért, mert a Műszaki Egyetemről jövök, és nem a kertészeti, aztán később persze elvégeztem, de nem is ez számített, ez egy hosszú tanulási folyamat volt, és talán ezért jobban megértem a teljes, mindkét oldalt. Én abban hiszek, hogy nem fekete-fehér a világ, hanem sokkal színesebb, és jobban össze kellene hozni ezeket a gazdákat. Mindenki bort szeretne eladni, a bor örömet szeretnénk ebben okozni, a kulturált borfogyasztás mellett, a kultúrát borfogyasztás mellett szeretnénk kampányolni, nem a túlzott fogyasztás mellett. Szóval nagyon nehéz kérdés. Mai világban nagyon-nagyon sok jó bor készül, csak Magyarországon nézve egyre több a borászat, sok jó bor készült, szóval nehéz dolga van a fogyasztóknak. Próbálunk neki segíteni.
Forduljanak a borászatokhoz, és a borászakhoz, hogy ki miben hisz, és tényleg tágítani kell ezt a...
Legyünk nyitottak.
Igen, nyitottság kell hozzá. Mondtad, hogy ugye nem így kezdtétek. Az, hogy például az organikus művelés felé, vagy organikus borkészítés felé nyitottál, azt már itthon is tapasztaltál ilyen trendeket, vagy ez abszolút mondjuk már külföldről begyűrűző folyamat volt?
Hát ugye nagyon kis szentimentális választ, 2016-ban született meg a kislányunk, és a férjemmel akkor mondtuk ki, hogy na most eddig lépésről lépésre picit próbáltunk közelíteni, de most mindenben váltunk, hogy soha ne kelljen azon aggódni, hogyha csipeget a szőlőből, akkor azt kell mondanom, hogy nem, mert most permeteztük, vagy nem tudom, kapirgálja a füvet, vagy a talajt, akkor jaj, most ott gyomért, ott nem, nincs ilyen. És innentől egy olyan élhető földet és szőlőt szeretnék, ahol bármikor a kislányom és bárki csipegethet, és nem kell ezen aggódni. Előtte lépéseket tettünk, de ilyen szempontból a 2016 ez egy komoly forduló év volt. Mivel egy kis pincészet vagyunk, és tényleg a férjemmel ketten vagyunk a magja, ezen kívül van még három segítségünk, három kollégánk, akire mindenben támaszkodhatunk, viszont hát itt nagyon komolyan át kellett gondolni, hogy ki mit tud vállalni. Tehát egy ilyen pici kis csapatnál, hogy oké, akkor ki fogja fűkaszálni, mert akkor nincs más alternatíva, hanem kézi erővel kell megoldani, vagy hogy lesz a permetezés, ki fogja a háti permetezőt vinni, vagy ki fogja válogatni. Tehát ezt nagyon át kellett gondolni, de aminél még jobban féltem, az a sok papírmunka. Viszont így, akik tartanak tőle, borászok, nem kell annyira félni, mint amennyire általában a változástól sok papír. Tehát ez könnyű mondani. Nekem is évekig könnyű volt mondani, hogy jaj, de minden papírt én csinálok, akkor még egy dolog, egy plusz papír. Tehát igen, a tükörbe kellett néznem, hogy ez a kifogás része volt, és én magam is toltam ezt a feladatot. De nem lehet mindig azt mondani, hogy már pedig az enyém organikus. Igen, lehet. De néha meg kell hozni azt a döntést, hogy igen, akkor legyen erről egy szertifikáció, egy papír. A borászatét még mindig tolom, tehát én se vagyok különb, meg jobb. Ez egy bonyolult kérdés. A szőlők az én nevemen vannak, a borászat meg egy KFT, és itt duplázni kellene mindent. Nem csak az anyagi terheket, a papírmunkát, akinek az egész egy néven fut, egy picit könnyebb helyzetben van, de hát ez menj nyilván a kis csillagos háttérinfó.
Csillag. Igen. Ugye te azért, ahogy a mertél már nagyon fiatalon is nagyot álmodni, és napholcsillag, úgy a borászatod is nagyon sikeres lett, vagy hát én azt gondolom, hogy ahogy én olvastam és hallottam arról, hogy te ebben a borászvilágban hol foglalod el a helyedet, azért egy nagyon szorgalommal, odaadással, szívvel, lélekkel, de tulajdonképpen nagyon gyorsan sikereket értél el. Ezt te is így érzed, vagy?
Ez egy nagyon érdekes, meg nehéz kérdés is, tehát nem nagyon szoktam így nézni a sikerek. Igazából mindig arra törekedtem, hogy önazonosak legyünk. És szerintem amúgy ez a válasz mindenre, hogyha ha mindig magadat adod, és mind a borkészítésben, mind a szőlőművelésben, mind a kollégáiddal, a pároddal, mindenben, akkor az könnyű, az egy könnyű feladat, mert nem, nincsenek benne szerepjátékok. Tényleg, ha így készítem a borokat, mert pedig a nullától kezdve így készülnek, és ahogy én egyre idősebb leszek, vagy fejlődök, vagy változok, így változnak velem a borok is. Hál' Istennek ebben a férjem abszolút partner volt, hogy változzunk, tanuljunk, fejlődjünk, nyitottak legyünk. Talán ezt sikernek lehet nevezni. Sose féltem attól, hogy most teljesen másba kezdek. Valahogy úgy éreztem, hogy nagyon a helyemen vagyok. A mai napig ezt érzem, hogy a helyemre kerültem. Ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok. Ehhez kellett a családom, az édesapám, a testvérem. Sajnos édesanyám már nincs köztünk, de az egész család, aki ebben hitt bennem és támogatott, meg a mai napig segítenek. Úgyhogy ezek a sikerek. Tehát, hogy nyilván fontos egy jó írás, egy jó visszajelzés, de sokkal fontosabb nyilván, hogy a bor el legyen adva, a pénzt megkapjuk érte, a vevők, a vendégek mosolygó arccal távozzanak egy borkóstoló végén, írjanak a vendégkönyvünkbe két kedves mondatot. Ezek nagyon fontosak. Azt vettem észre, hogy egy olyan kis közösség alakult ki, akik tényleg törzsvendégek, lettek, anélkül, hogy mi ezt tudatosan szerettük volna. És a Móri borvidék egy fantasztikus termőterületet ad ehhez. Tehát olyan lehetőségek vannak, amit én azt gondolom, hogy még sok móri sem vesz észre. Nem, hogy csodás helyen élünk, tényleg ott a Bakony és a Vértes között, hanem van egy ezerjónk, amivel fantasztikus dolgokat lehet kezdeni, és talán ezért is jó egy picit kívülről jönni, mert nem voltak meg azok a régi berögződések, vagy hogy a papa így készítette a bort, vagy édesapám, mert nem voltak ilyenek, hanem tényleg tiszta lappal, néha jó tiszta lappal kezdeni. Nem mondom, sok nehézség is adódott ebből, hogy kívülről jövünk, de én azt gondolom a borkészítésünkre mindenképp jó hatással van, hogy kívülről kaptam, messzebbről kaptam az impulzusokat. A mai napig azt gondolom, hogy tehát nem lehet megállni, hátradőlni, tehát ilyen szempontból a siker az egy múlandó dolog. Egyszer fönt, egyszer lent. És akkor ha lentre készülünk, akkor minden más az csak jó. Úgyhogy azt gondolom, ami még, tehát ha az adott szó nálunk a legfontosabb, ez a szőlőműveléstől kezdve borkészítésen, tehát ha én valamire azt mondom, az biztos, hogy úgy van, és ezt mindenki tudja, hogy biztosan úgy van. És erre kell törekedni, hogy ez így is maradjon.
Egyébként ez annyira átjön, ugye én már kóstoltam a boraidnak a többségét, és valahogy az volt mindig az érzésem, hogy ez annyira kerek, és hogy bármelyik tételt kóstoljuk, mindegyik picit más, ugye nagyon sokat kísérletezel, és majd mindjárt meg is beszéljük, hogy melyik bor milyen és honnan jött, és hogyan alkottál, de hogy annyira átjön ez a szeretet, ez az őszinteség a borokon, a címkéken, az egész létezéseteken és lényeden, úgyhogy tényleg a borok is ezt nagyon, nagyon tükrözik. Úgyhogy talán beszéljünk is róluk. Ugye említetted, hogy a Napolt csillag volt az első tétel, de hát azért azóta jött már jó sok, kategória? Mert hogy vannak olyan nevek, például a Róka,
igen,
akinek többféle bora is, igen, van.
Ez a Róka most már végül is egy családban nőtte ki magát, és is 2021-től nagyon megörültem. Néha rendeleteket olvasgatok, de most már gyanús, hogy annyiszor emlegetem, de tényleg azért fontos, hogy az ember képbe legyen a keretrendszerrel. Habár mindig azt mondom, hogy a borkészítésben eresztük el, legyünk kreatívak, szabadok, ne foglalkozzunk, de ugyanakkor ahhoz, hogy tényleg a végén egy szabályosan forgalomba hozott borunk legyen, tisztába kell lenni a keretekkel. És hát akkor a Róka családról, ha megnézzük, hogy írtuk, ugye sokan Rafkának ejtik, amúgy nekem az is tetszik, jól hangzik.
Megnézem.
De én tehát Rókának szoktam mondani, ugye az angol ró szóból ered minden, amikor külföldön először voltam még 2000-es évek, hát 2000,
nem is tudom,
2009-ben lehettem Ró Wine Fesztiválon, hoppá, Ró Wine, és utána évekkel később jutott eszembe, hogy oké, most még mi csak kicsiben, akkor még nem a teljes, vagy az összes tételünk volt róka szemléletben, hanem csak egy pár kis tétel. Kell magyarul a kicsinyítő képző, így született meg a róka család, amit ha magyarul kimondunk, ugye rögtön egy kis róka jelenik meg. És mindegyik, hogyha megnézzük más, tehát van női róka, kicsit férfiasabb róka, szemüveges róka, és ők tényleg egy róka család, tehát a háttérben van egy történet, van anya, apa, gyerekek, és még a kis ruházatok is szeretne árulkodni, hogy ő például egy amfórában erjedt és érlelődött tétel, itt ez a tipikus formája a Légli Attila szépséges amfórájának, ilyeneket használok a pincében, akkor a hordózsnál ugye egy hordó jelenik meg, a narancsborunknál, amit, ha nagyon szigorú akarok lenni, nem hívhatom narancsbornak, de azt mondom, hogy ez egy héjon tartott tétel, ami gyakorlatilag a narancsbor megfelelője, 16 napig volt híjon a jufork, és akkor a ruhája utal arra. Ugye sokan még mindig a vendégek közül nem mindig tudják, hogy mi is ez a narancsbor, tehát az az egyetlen, aminek nem a narancsgyümölcshöz van köze, mert ugye azt mondom, hogy megybor az megyből készül, az eperból eperből készül, a narancsból pedig fehér szőlőből készül, és hosszan híjon tartással ezt is rendelet szabályozza, hogy minimum 8 nap híjonáztatás után nevezhetjük úgy, ha az egy organikus szőlőskert és egy minősített organikus borászatból készül. Ezért én csak borostyán vagy híjon tartott jufarknak nevezem, ha bár hosszabb ideig volt, mint a rendelet előírja.
Ha már a Róka családnál a családtagok bemutatkoztak, akkor én azt is látom, hogy iszonyatosan részletgazdag a címke, olyan szempontból, hogy tényleg egy történetet mesél el, és még kedves üzenetek is megbújnak a címkéknek az oldalánál. Mindegyiknél van egy PS, tehát egy utóirat, egy kis üzenet. Ez minden palackodra rákerül?
Hát az alaptörténet, igen, semmi sincs véletlenül, tényleg, ha így vesszük. Vissza kell mennem a Nappal csillagra, megnézzük, ott a PS I Love You olvasható, ami nem a fiamra kapta a nevét. Gimnazista voltam, amikor a szüleimtől kaptam egy nagyon szép albumot, ez Masaru Amatónak a vízkristály szerkezetéről szóló könyve. Ez így elsőre lehet, hogy nem olyan jól hangzik, de hogyha belelapozunk és elolvassuk, Masaru Amato egy japán kutató, aki a vízkristály szerkezetét vizsgálta. Internetről biztosan sokan látták már azt a kísérletet, hogy a vizet lepalackozzuk, lefagyasztjuk, tehát a jégkristály szerkezetét fotózta és vizsgálta, és ahol pozitív üzenetek voltak, ott egy nagyon szép harmonikus kristálykép volt látható, ahol negatív üzenetek, ott pedig egy töredezett amorf. És hogyha ebből indulunk ki, a szőlőnövénynek kb. 72-74% a víz, a bornak is kb. 72-74% a víz. Ez a borászati kémia tankönyvben egyetlen egy mondat, de ott van erről, mint információ. Szerintem ez egy nagyon fontos információ. Én hiszem azt, és az első hordom Nappal csillagnál ezért került rá a PS I Love You felirat, hogy én a hordón nem fagyasztottam le, és nem végeztem kísérletet, de hiszem azt, hogy a ráírt szó rezgése, energiája kerekíti, harmonikusabbá teszi. De ha csak én elmegyek a saját hordóim és tartályaim mellett, és egy apró mosolyt csinál az arcomra, már megérte, ha ugyanezt elérem a vendégeknél, már boldog vagyok, de én amúgy tényleg őszintén hiszek benne, hogy ez működik. Ezért került mindegyik palackra egy kis utóirat, ami jellemző a borra, vagy a borkészítése, vagy egy olyan gondolat, ami akkor nekem fontos, és ezt szeretném továbbadni. És hiszem azt, hogy ez még egy picit hozzáad, és kerekíti a borokat is.
Itt engedj meg nekem egy személyes történetet. Tavaly évben, 2023-ban elmentünk síelni barátainkkal, és hát mivel, hogy ez egy apartmanos síelés, azért nem a csúcs gasztronómiát ütjük meg, azért alulról sem súroljuk ilyenkor azokkal a vacsorákkal és ebédekkel, tehát itt az acskós tésztára és lemesre kell gondolni. De gondoltuk, hogy ezt egy picit felhúzzuk, és én a te borodat vittem el, a Nappal csillagot. És akkor még én sose bontottam tőled palackot, ugye kóstoltam, de nem én bontottam ki, és ugye hát az asztalnál ültünk 8-an, és így körbe-körbe járt a palack, hú, de aranyos, de jó, van üzenet, minden, és kinyitottuk a
kapszulát,
igen, és volt benne egy mosolygós arc a dugó tetején, és kezded el, hogy mindenki, fiúk, lányok, mindenki, jaj, de aranyos, ú, de jó, milyen kedves, tehát hogy annyira... Már tényleg még egy kortyot sem ittunk a borból, de már mosolyogtunk, már tele voltunk szeretettel, hogy ó, most valami nagyon jó dolog vár.
De jó. Hát pont ezek a kis apróságok, amik remélem, hogy így átmennek. Nagyon örülök, hogy ezt elmesélted, és képzeld el, hogy egy teljesen ismeretlen, sőt, nem egy, több szomelier jön egyszer csak este egy üzenet a telefonomra, vagy e-mailre, hogy lefotózta, hogy hát ez egy nagyon, nagyon jól indult így a napja, meg a műszakja, és hogy tényleg ezt sokan szeretik. Én nekem fontosak ezek a kis apróságok. Ezek talán hozzáadnak, beépülnek, megmaradnak az emberben, és egy jó érzést hoznak létre.
Ezt tanúsítottam. Ez így van. Pedig milyen kis egyszerű dolog,
egyszerű apróság,
de mégis nagyon kedves, és úgy betalál az ember szívébe.
Köszönjük.
Hogyan keletkeznek ezek a... Tehát ugye a rókát azt mondtad, viszont most, amit nem látunk itt, de nekem szintén megmaradt, hogy volt olyan sorozatod, családod, hogy kőpapírolló.
Igen.
Erről egy picit tudsz mesélni, hogy ott is ugye háromféle...
Na, majd mindjárt, vagy... ezt ott kell kezdeni, hogy hát remélem mindenki ismeri a kőpapírolló játékot. Csetvei pincéről azt kell tudni, hogy Móri borvidék a bázis, ott körülbelül 3,5 hektáron gazdálkodunk, de úgy össze az élet, hogy a somlói borvidéken is van egy, most már nem egy, hanem két szép kis területünk, közel egy hektár, a Szent Ilona dűlőben, illetve a Sét dűlőben, és ott olasz rizling és jufarka két szőlőfajta. Múron a legelső kis parcella, ami a pince fölött található, tehát ami legelőször a kis birtokhoz tartozott, olasz rizling és kék frankos. Két olyan fajta, ami egyáltalán nem jellemző a Móri borvidékre, hát innen szép elindulni, úgyhogy tehát Múron is volt olasz rizling, vagy van olasz rizlingünk, illetve a somlói borvidéken is. És Somlón az egyik borász szomszédom azt mondta, hogy hát szerinte somlói olasz rizlinget csak fahordóba. És hát mondom, hát azért csak ki kell próbálnom, hogy mit tud tartályban, tehát a leszületelt szőlőt fele fahordóba kerül, ott spontán eredés, a másik fele acéltartályban, és acéltartályban spontán eredés. Ugyanezt csináltam a Móri olasz rizlinggel is, viszont az egy kisebb terület, kisebb mennyiség, kisebb tétel, ezért ott úgy gondoltam, hogy ezt házasítom 50-50% arányban. Úgyhogy az oldó kétszerre mutatja, fele acéltartály, fele fahordó. A reduktív olasz rizling az a papír, hiszen hogyha egy könnyedebb rizlinget képzelünk, az légies, mint egy papír, ugye ott a mandula, a fehér virágok, és a kő, az pedig a sokféle követ jelent. Egyrészt a vulkanikus kőzetet a somlói borvidékről, illetve az, hogy az egy csak fahordós tétel. Úgyhogy, ha valaki ezt egyszer hallja, tehát három különböző bort palackozunk, létezik a kőpapírolló trilógiából a papír, somlóról reduktív, létezik az olló, Móri borvidékről felehordó feletartály, és a kő, ami pedig szintén somló és csak fahordó. Így született meg ez a trilógia, tehát nem keverem a borvidékeket, ez nagyon-nagyon fontos. Még a kérdés is rossz lenne. Amúgy nem igaz, nyilván mindig mindent ki kell próbálni, tehát egyetlen egyszer a legelején az első évben, 2011-ben vagy 2012-ben egy 50 literes üvegballomba, fele Móri, fele somlói, hát nehogy már ne nézzem meg, és aztán nyilván ez ilyen belső családi fogyasztása, nagyon szép volt, de nem szabad, nincs értelme borvidékeket keverni, somló, vulkanikus, gyönyörű, ásványos, teljesen más, mint a Móri meszes, löszös területről született rizling, nagyon szép terroárborok tudnak születni, de ezt tisztelni kell a földet, az ottani borászokat, szóval nem keverünk, de nyilván ki kellett próbálnom, hogy mit tud. Úgyhogy így született meg a trilógia, és hogyha már tényleg így ennyire benne vagyok a történetmesélésben, 2021-ben eddig egyszer, de hát soha nem mondjuk, hogy nem megismételhető, megszületett a drága kő, tehát én azt szerettem volna, hogy ő kő legyen, viszont 2021-es év egy nagyon aszályos év volt, a 4 fahordóból összesen 2 fahordónyi mustunk lett. Karácsonykor kóstolgatva már éreztem, hogy itt nagyon-nagyon lelassult az erjedés, év elejére teljesen megállt, tavasszal se indult útnak, úgyhogy A négy hordóból, tehát az a két hordó, már eleve így a munkaneve az lett, hogy drága kő, és akkor aztán, amikor rájöttem, hogy ő édesbor szeretett volna lenni, nem erjedt ki, édesbor lett, és tényleg egy olyan különleges kincs a Somlóról, ami szerintem megismételhetetlen, nem tudatosan lett ilyen, sós és édes, fantasztikus, tényleg... Úgyhogy így született meg a drágakő. Sajnos már csak egy pár palackot rezerváltam, mert nem forgalmi tétel. Nem is tudtam, hogy hogy kezdjek neki, hát mondom, én édesbor, tehát annyira nem az én világom, de aki kóstolta, nem szabad azt mondani amúgy, hogy édesbor, de amikor megkóstoltuk, és az a közel 70 g maradék cukor benne volt, nagyon szép savakkal, akkor mindenki ebből szeretnék venni. Meg se kérdezték az árat. Tehát tényleg különleges. Úgyhogy ehhez kellett Somló, kellett az az aszályos év. Én csak azért kértem, hogy ne roncsam el, de nagyon, nagyon izgalmas volt. Úgyhogy így születnek a családok. Hogyha megnézzük a címkéket, ugye E, mint ezer jó, a kitevőben az A betű utal az amforára. Itt is el, mint ezer jó, a H betű utal, hogy fahordós, a JF, a jufark, a PN, Pinot Noir. Amikor én a Móri borvidékre kerültem, elkészítettem a Móri borvidék periódusos rendszerét, ez kint van a pincében a falon. Ezt most nincs előttünk, de hogy mindenki el tudja képzelni, egy hagyományos mengyelejeféle periódusos rendszer a vegyelekkel. Nálam a vegyeleket a termékleírás szerinti szülőfajták határozzák meg. Van 5 kiemelt szülőfajta, de most csak egyet mondok, mert az ezer jót kell mindenkinek megtanulni. Aztán a Móri borvidék borászatai ugyanilyen kis jelölés módszerint, és legalul pedig a Móri borvidék települései. Úgyhogy így segítette ezután a címke családot, tehát gyakorlatilag a KL, a királylányka nálunk, az OR, az olasz rizling, illetve hát most már a kőpapírolló nevet viseli.
Említetted az alforát, ugye így látszik is a címkén, meg hát a rókának a kis pulcsián is, hogy van egy kis alfóra. De én úgy tudom, hogy azért nem sokan dolgoznak alfórával itthon. Van, aki nagyon nagy üzemben őzi ezt, van, aki kisebben, de hogy miért jó egyébként alfórát használni a borok érlelésére, és mit tud? Tehát, hogy mi az az alfóra?
Egyre többen használunk itthon is alfórákat. Én 2014-ben Grúziában jártam, ahol egy picit a Kvevriben történő borkészítés volt lehetőségem megnézni, egy picit megfigyelni, megkóstolni, és utána elkezdtem ennek utána menni. Tehát Kvevrinek hívják azokat a földbeásott agyagedényeket, amelyeket Grúziában használnak. Ezek egészen különböző méretűek, olyan speciális agyagedények, amelyekben ők a fehér szőlőt is hosszan, híjon tartják, tehát ezek a mai tudásunk szerint elnevezett narancsborok. Kint nagyon sokszor amber wine, tehát borostyánborként emlegetik őket. Vannak nagyon sok helyi szőlőfajtával, tehát főként tradicionális fajtákkal foglalkoznak. Persze nyilván már ott is megjelenik a chardonnay és egy-két világfajta, de csak így egy-kettőt kiemelnénk, Kiszi, Mützváne, tehát nagyon szép narancsborok készülnek belőle, vagy Szaperavi, ami a fővörösük. Nos, engem annyira megfogott ez az amforás borkészítés, mert hogy volt lehetőségem megkóstolni, hogy mit tud tartályból, vagy mit tud fahordóból. Viszont nagyon nehéz volt ezeket a hosszan híjon tartott fehér borokat kóstolni. Tehát nagyon izgalmasnak találtam, nagyon komplexnek találtam, de az volt akkor a 2014-ben a gondolatom, hogy nekem ez túl sok. Tehát egy fél decit meg tudok belőle inni, de hogyha én ezt el szeretném adni, és azt szeretném, hogy elfogjon egy palack azon az estén, akkor ez nekem túl sok. Mit lehetne másképp csinálni? Nekem mindenképp az idő tényező volt, tehát hogy vagy ne legyen híjantartás, vagy rövidebb ideig legyen híjantartva. És így kezdtem el kísérletezni. Na, de nem voltak amforáim, tehát azt gondoltam, hogy majd Grúziából tudok venni, aztán gyorsan rá kellett jönnöm, hogy ez nem olyan könnyű, ez egy nagyon drága álom, és abban a évben megjelent a Vince magazinban egy kis úti beszámolom erről a grúziai útról, amit szerencsémre olvasott Légli Attila, és egyszer csak csörög a telefonon, bemutatkozik egy nagyon kedves hang, hogy ő Légli Attila, és hogy ő készít ilyen csodás amforákat, és hogy lenne kedvem kipróbálni. Úgyhogy 2014 őszén két kis 120 literes amforával gazdagodott a pincénk, és hát jelenleg 5 különböző amforát használok, mindegyiket Légli Attila készítette. Az amfora az gyakorlatilag az acéltárta és a fahordó közötti átmenetet jelenti. Fontos, hogy legyen porozítása, fontos, hogy ne legyen annyira porozós, hogy elfolyik a borunk, az nyilván nem jó, nem lenne jó. Az fontos, hogy lélegezzen, tehát egy olyan mikrooxidáció alakuljon ki, ahol a másodlagos, harmadlagos illatízigyek ki tudnak alakulni, egy nagyon szép, lassú, egyenletes eredést tud biztosítani. Úgyhogy én olyan amforákkal dolgozom, ahol nincs külön fém csap, vagy nincsenek külön leeresztő nyílások, hanem tényleg egy speciális kőanyag edény, aminek van egy porozítást tud biztosítani, tehát egy lélegző amfora, amiben nagyon szépen tud erjedni és érlelődni az ezerjó. Évről évre ezerjót készítek benne, és most 2023-ban egy pici amforát az ezer jó rovására, de a juhfarkot narancsborként, vagy hát ilyen híjon tartott juhfarként erjesztettem és érleltem benne. Ez egy nagyon friss tételünk, ugye láthatjuk 23-as, most még friss ropogós az engedély rajta, meg a címke, úgyhogy ezekkel kísérletezem, tényleg így az elsők között voltunk, akik ezt kipróbálták. Hogyha Európában körbenézünk, Szlovénia, Olaszországot sokkal régebb óta kísérleteznek, más típusú, tehát vannak teljesen natúr égetett amforák. A mi amforáink kívülről mázasak, viszont sokan azt gondolják, hogy hát akkor miről beszélünk, ez akkor nincs porozítás, de van. Az égetés hőmérséklete a meghatározó, mert nem mindegy, hogy hány fokon történik az égetés. Hogyha túl magas hőfokon, akkor egy idő után olyan tud lenni az amfora, mint mondjuk egy acéltartály, és semmilyen áteresztés nincs. Azt mondjuk annyira nem értem. Tehát akkor már praktikusabb egy acéltartály, mert ez könnyebben tisztítható, mozdítható. Úgyhogy itt az a lényeg nekem legalábbis, hogy egy olyan porozítást biztosító edényem legyen, ami tényleg az acéltárta és az amfora, vagy az acéltárta és a hordó közötti átmenet, viszont a hordó adta a vaníliás pörkölt ízvel meg nincs benne. Tehát így vesszük, akkor a fajtát, a termőterületet sokkal jobban meg tudjuk mutatni.
És egy amforának az élettartama, mondjuk egy fa hordóhoz képest tovább tart? Tehát, hogy mert én az, hogy a fa hordót azt ugye kinek milyen döntés születik, vagy hogy meddig használnak, vagy hányszor töltik. Egy amforának van ilyen, hogy lejár
a... Igen, ez a 2014-től, mert közel 10 éves tapasztalatunk van az amforás borkészítésben, még használjuk az első amforákat. Én azt gondolom, hogy igazából minden edény addig használható, amíg az tisztán tudjuk tartani. Tehát mindennek az alapja a szőlő, aztán meg azt mondhatnánk, hogy a pince higiénia az legalább annyira fontos, tehát ne törjük össze az amforákat, amúgy annyira nem kell félni tőle, de nyilván két emberes azért itt egy takarítás vagy mozgatás, úgyhogy a tisztán tartás a kulcs. Hogyha meg tudjuk őrizni ezt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig lehet használni. De majd ha lesz komolyabb tapasztalatom, akkor referálok.
Ugye a címkékről beszéltünk, az elnevezések, vagy ezekben hogyan inspirálódsz, honnan jönnek ezek az ötletek. Én az eddigi beszélgetés alapján azt gondolom, hogy ez teljesen ösztönből, tehát egy megérzés, egy ihlet, egy elkapott, nem tudom, pillanat az, ami ezeket így életre hívja. Viszont hova tennéd, hogy azért van egy marketinges múltad, van egy gazdasági tanulmány elég magas szinten, hogy a pincészet életében, vagy akár a címkékben hol jelenik ez meg, hogy hol van valahol a határ, hogy mi az, ami teljesen ösztönből jön, és amúgy nagyon betalál és nagyon működik, vagy egy picit a marketinges szemmel is hozzá kell tenni, hogy az ennyire átjöjjön.
Hú, de nehéz kérdés. Igazából folyamatosan vannak új ötleteim, vagy olyan borkészítési ötletek, hogy na, milyen bort szeretnék készíteni. Általában ez kóstolásokból adódik, illatokból, ízekből, jártam valahol, kóstoltam valamit, hú, de jó lenne hasonlót, és ennek megfelelően tervezem már a szüretet, illetve az egész, már nyilván a meccéstől kezdve sok mindent befolyásolunk. Úgyhogy most már a 24-es szüreten töröm a fejem, hogy na, milyen stílusú borokat szeretnék készíteni. Utána pedig az időjárás az úr leginkább, hogy milyen alapanyagot tudok a végén, milyen alapanyagot tudunk leszüretelni, és abból mit lehet készíteni. Van egy-két olyan tételünk, ahol igyekszünk folytonosságot, de azt gondolom, hogy a kis pincészetnek ez is az előnye, hogy tudunk változtatni ezeken a régebben volt babarozénk, aztán amikor megszületett a kislényünk, onnantól lett pannarozé, most meg egy róka natur rozénk van, ami kék frankos. Most mondhatnánk, hogy szomorú, hogy most már nem viseli a panni nevét, de nem szomorú. Ez egy út, egy változás, majd lesz pannapop, egy naturbuborék, ami, tehát hogy mindig előre kell nézni, menni. A napholt csillag ebben a formában az utolsó, mert hogy most a 23-as évjáratban róka napholt csillag lesz, és a már említett field blend, tehát hogy nem én házasítottam, hanem a termőterület, és ilyen szempontból biztos, hogy más lesz, nem tudom, hogy jobb vagy rosszabb, de más, és mégis emlékeztetni fog és hozni fogja a napholt csillagra jellemző íz és illatjegyeket. De azt sem mondom, hogy nem fogok klasszikus napholt csillagot, ahol én házasítom, és a fejemben lévő illat és ízt szeretném megvalósítani. Nagyon fontos, hogy ha ezeket tényleg így szeretetből, impulzusból, érzésből készíti az ember, de tanulmányok, illetve háttér nélkül ezt nem lehet. Tehát fontos volt, hogy elvégezzem a Kertészeti Egyetemen, fontos volt, hogy a Budafoki Sós Istvánba járjak, fontos volt, hogy folyamatosan képezzem magam, vagy borászatokhoz járjak, és ott kérdezzek, és tanuljak, és utána menjek. Tehát tudatosság nélkül nem lehet. A marketing részére mindig az adott helyzetet kell megoldani. Ha olyan borokat készítünk, amik mi magunk szívesen fogyasztunk, akkor én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azokat a vevőket, akik hasonlóan gondolkodnak. Nem kell, hogy mindig mindenkinek tetszen minden. Nem, ez nem cél. Én azt gondolom, hogy amire rákerül a Csetvény név, mivel az édesapámnak is ez a neve, nem fogok olyan bort palackozni, amit én magam vagy ő ne inna meg. De aztán az, hogy bízunk benne, hogy megtaláljuk azokat a vendégeket, akiknek ez tetszik, és egyre inkább bevonzuk azokat a vendégeket, akinek ez tetszik. Hál' Istennek nagyon sokan járnak a pincéhez kóstolni, ami nagyon jó hír, és hol a férjem, hol én tartjuk a borkóstolókat, néha a kollégák besegítenek, de arra törekszünk, hogy ezt mind személyesen tudjuk elmesélni, és itt talán még az is plusz, hogy nem mint egy nyitott borbár, hanem csak bejelentkezés alapján egy adott társaságot fogadunk, és így tényleg még inkább a közvetlen élményt tudjuk átadni. Úgyhogy egyszerűen csak olyan borokat kell készíteni, ami nekünk tetszik, és bízni a saját ízlésünkben, ebben a méretben. Most, hogyha én egy nagy birtok lennék, akkor nyilván a trendeket, mit kíván a vendégkör, de ebben a méretben, és mindig csak ebben a méretben, ez nagyjából 15 000 palac per év, bár most itt ugye volt már aszály, most nagyon csapadékos év, az utolsó év számait el sem merem mondani, mert sokkal gyengébb a sok eső miatt, de ennyi a titok. Ha nekünk ízlik, akkor reméljük, hogy másnak is fog.
És olyannyira ízlik másoknak is, hogy Móron egyébként te a közösségépítésben aktív szerepet válasz. Ugye az Ezer Jó Napnak az életre hívása, illetve a We Love More Outdoor rendezvénynek is te vagy a háziasszonya, vagy szíve lelke?
Az ezer jó nap az tényleg hozzám köthető, a Vilább Mór Outdoor az pedig ez egy közös gondolkodás több borászattal. Hát igazából a pandémiának sok előnye, hátránya volt. Most próbáljuk az előnyökre fókuszálni, az alatt született meg az ezer jó nap gondolata, ami igazából szerettem egy picit messzebbről nézni az ezer jót, és ugyan a Móri borvidéknek a fő és kiemelt fajtája, de hogyha megnézzük, akkor a kunsági borvidéken, mivel ez egy jóval nagyobb borvidék, hektárszámban jóval nagyobb és jóval több ezer jót találhatunk. És akkor innen jött az ötlet, meg utána egy picit, igen, akkor most már Szekszárdon is van egy kis ezer jó, van a somlói borvidéken is, le is palackozzák, szóval, hogy azért így van az országban egy-két helyen, még talán a Mátrában is találunk palackozott ezer jót, hogy magára az ezer jóra, mint szülőfajtára hívjuk fel a figyelmet, és nyilván volt egy olyan időszak, mint sok mindenben, ami nem a minőségi borkészítésről szólt, de ezeket már tényleg ezen túllépve, már rég nem ott tartunk, már 2024 van, tehát adjunk esélyt, és kóstoljunk ezer jót. És nyilván még mindig nem az éttermekben az a fajta, ami biztos, hogy ott van, mert én azt gondolom, hogy most már egy furmint, egy szépen elkészített olasz rizling, most már ott van a borlapokon. Az ezer jónál meg csak szeretnénk, de ezen dolgozunk, hogy tényleg legyen ott egy jó ezer jó, mert nagyon jó ételek mellé párosítani, ezer arcú ezer jó, tehát tényleg a könnyű reduktívtól a késői születelésű édesig nagyon sokféle stílusban elkészíthető, és az ezer jó naphoz bárki csatlakozhat, akit ezer jót művel, és minőségi ezer jót palackoz, és hogyha mindenki csak annyit tesz, hogy a saját borára felhívja a figyelmet, már nem kell, hogy mindenki nagyobbba gondolkozzon, csak a sajátnál, de már egy picit megemlítve az ezer jó napot, akkor egy olyan közös hívószó lehet, amivel tényleg akár egy országos kampánnyal is felér, sőt, határon túl is átmegyünk, mert hál' Istennek, hogyha csak a saját pincénkből indulok ki, hogy Angliában is kóstolható ezer jó, az Egyesült Államokban is kóstolható ezer jó, időnként Belgiumban is kóstolható ezer jó, Németországban is van kint, Berlinben kóstolható ezer jó, hogyha ők is csatlakoznak, akkor az már egy komoly közösség, és ha együtt hívjuk fel a figyelmet, hogy kóstoljunk, az egy óriási lehetőség, és a szülőfajtának egy óriási dolog, és itt utána, hogy minél több fajta ezer, minél több pincét ismerjünk meg, úgyhogy közös ezer jó bors csomagot hoztunk létre, itt bevállaltam, hogy ezt menedzselem, szóval tényleg igyekszem a lehetőségeink szerint, a férjem szerint túlságosan is, de nyilván családidőből sok-sok energia megy el, de ezek fontos dolgok, én hiszek abban, hogy együtt könnyebb, és együtt jobban be tudom mutatni egy fajtát, és hát reméljük, hogy sikerül erre egy közösen felhívni a figyelmet. A Vilább Mór Outdoor, az is egy hát pandémia szülte, amikor nem lehetett a pincénél vendégeket fogadni, viszont kint szabadban már lehetett találkozni, és akkor találtuk ki, hogy akkor a saját szülőskertjeinkbe hívjuk a vendégeket. A Móri borvidéken a Vértes alatt van egy borút, ott a borút mellett vannak a szőlőskertjeink, és hogy hívjuk oda, ha azon végig sétel a vendég, akkor 6-7 borászatot érintve, most már az idejében 7 borászatot végig tudja kóstolni mindenkinek a saját kis kertjében a saját szőlőjét, és ez annyira szépen fejlődött, és annyira a maga organikus, természetes módján növekedett, hogy az első pár alkalommal tényleg egy maroknyi ember volt, most meg már egy jóval nagyobb létszám sétál, túrázik. Nekem nagyon fontos, hogy ez egy mindenki által látogatható, nem kell előre semmit megvenni, kifizetni, nincs kötelező pohár, se karszallag, mindenki hozhatja a sajátját. Az fontos, hogy ne szemeteljünk, az fontos, hogy vigyázzunk egymásra. Ha egész délután egyetlen egy bort kóstol, az is ugyanolyan jó, mint hogyha mindenhol végig kóstolja, és ehhez próbálunk egy kultúrát, keretrendszert adni, legyen eleje, közepe, vége, legyenek gasztropartnerek, mert nyilván, ha kóstolunk, akkor azért előbb-utóbb éhesek is leszünk, lehetőleg a minőségi alapanyag a régióból, tehát tényleg picit mindig fejlesztünk és alakítjuk, de hogy ez egy ettől lesz szép, családi, és mindenki számára elérhető, mert egy ilyen szabadon látogatható dolog. Úgyhogy nagyon szeretik, most már nem csak a környékben, hanem tényleg, amikor hallom, hogy Szolnokról jönnek, meg Szegedről, úristen, tehát a szájreklám az őrület, nagyon-nagyon működik. A Facebook oldalunkon kívül soha nem fizettünk, nem volt semmilyen reklám, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki megosztja, jó hírét viszi. Nem cél, hogy óriásivel nőjünk, úgyhogy egy ponton túl titokba kell tartani ezt a programot. Szeretnénk megőrizni ilyennek, amilyen, tehát egy szerethető, jó kis családi, sétálós, borozgatós program, a kultúrát, borfogyasztás egyében szigorúan.
És milyen fontos, hogy legyenek ilyen programok, mert azért tényleg a rohanó világban nagyon-nagyon sokat tud tölteni az emberen egy így eltöltött.
Amikor hallom a móri vendégektől, hogy úr, ilyen szép a kilátás. Hogy tényleg, amikor mi kimegyünk a szőlőben nap, mint nap láthatjuk ezt a gyönyörű kilátást, de neki azon az egy, két, három, négy alkalommal fedezi fel, és ez annyira jó. Jó érzés, hogyha így tudunk ehhez hozzátenni. Úgyhogy tényleg köszönjük mindenkinek, aki kikirándul hozzánk, meg velünk kirándult.
Akkor talán a beszélgetés zárásaként én is csak azt tudom kívánni, hogy minél több sok jó borral ajándékozz meg még a borkedvelőket, és hogy ezek a kezdeményezések tényleg érjenek abba a fázisba, amiben te meg álmodtad, vagy amiben így közösen dolgoztok, és azok a célok, amiket kitűztök majd a jövőben, mert biztos vagyok benne, hogy a te habitusaddal azért vannak még elérendő mérföldkövek, hogy ezek váljanak valóra, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még millió egy dologról tudnék kérdezni, és szerintem te is nagyon sok mindent tudnál még mesélni, de a mai adásunkban ennyi fér bele, úgyhogy én szívből köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, és hát higgyünk együtt az ezer jóban.
Higgyünk együtt az ezer jóban.
Köszönöm.
Még egyszer. Köszönöm.
A beszélgetés helyszínét a Feel the Winebox biztosította. Hallgass bele a következő részbe!
Ezt mindig el szoktam mondani, hogy már a tankönyvekben is szerepel az, hogy egy desztináció akkor értékes, amikor maga az ott lakó is tudja, azt meg tudatosítja, hogy mi az, ami őt körülveszi. És akkor így elküldtem a grafikusnak, hogy hát egy rasszon ki kéne értékelni, és ő javasolta azt nagyon okosan, hogy hát figyelj, szerintem tök jól nézne ki, hogyha ezt mindet ráraknánk egy címkére, és hogy ennek milyen jó üzenete is tud lenni, ugye, hogy mindenki győztes, mindenki rajta van a címkén, és hát így azt azonnal megvettük. Egyrészt nekem fontos volt a megkülönböztetés mellett, hogy kicsit ez a női vonal valamilyen szempontból láthatóvá váljon a borokon. Nyilván ne ez legyen az uralkodó, de hogy azért lássuk azt, hogy azért vannak nők is a csapatban, és hogy ehhez a címkéhez van valami köze a nőknek is, a grafikus is hölgy egyébként.
További tartalmakért iratkozz fel csatornáinkra! A műsort az Országos Bortúra készítette.